Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Nagy László vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432. E-mail címünk a hitkapuja@gmail.com. Ebben az adásban folytatjuk az Új Szövetség részletes megismerését, ezen belül pedig Máté evangéliumát a 21. fejezettel. A két fiú példabeszédénél járunk. A történetben az egyik azt feleli apja kérésére, hogy nem megy ki a szőlőbe, de aztán meggondolja magát, és mégis kimegy. A másik rögtön azt mondja, hogy kimegy, de mégsem teszi. Jézus azt kérdi a farizeusoktól, hogy melyik teljesítette végül apja akaratát. Ők azt felelik, hogy az első. Jézus pedig ekkor azt mondja nekik, hogy a vámosok és cédák előbbre valók lesznek náluk, majd Isten országában, mert keresztelő János szavára ők cselekedtek csak. Ki volt keresztelő János, és mi volt az ő prófétai tevékenységének lényege? Miért lehet az, hogy a tanult farizeusok nem hittek neki? A mindenki által megvetett emberek pedig igen.
Nagy örömmel és nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Jézus egy példabeszédét halljuk itt a Máté evangéliumban, ez csak ő nála őrződött meg, ez a rövid és nagyon lényegre törő példabeszéd. Hallunk egy édesapáról, aki kéri a gyermekeit, hogy menjenek a szőlőjébe dolgozni. És az első dacosan egyből azt mondja, hogy nem megyek. De aztán megbánja, és mégis kimegy. Kicsit olyan, mint a bűnösök, mint a vámosok, az utcanők, látszólag teljesen istentelen emberek. És mégis Jézus szavára, keresztelő János szavára megtértek. Őszintén bűnbánatot tartottak. És jön a második fiú, nagyon érdekes a példabeszédben, hogy legalábbis a görög szövegben így szerepel, hogy én majd kimegyek, uram. Nem is így mondja, hogy atyám vagy apám, hanem uram. Majd, hogy nem túl udvarias. És egy kicsit magamutogató válasz, öntudatos válasz, majd én kimegyek. Olyan, mint a farizeus, mint a főpapok, az írástudók. Látszólag nagyon közel vannak Istenhez, vallásosak, és mégis képtelenek voltak keresztelő Jánost is, és később Krisztust is elfogadni és bűnbánatot tartani. Két fiút látunk tehát itt. Nagyon gyakori volt a rabbik korabeli példabeszédeiben is, ugyanis nagyon sok ilyen fönnmaradt a zsidó irodalomban, hogy két fiút vagy két szolgát hasonlítanak össze. Az sem volt ritka, hogy szembeállították azt, aki sokat beszél, de nagyon keveset tesz, és azt, aki kevesebbet beszél, de sokat tesz. Egyik rabbi azt mondta, beszélj keveset, de tégy sokat. Egy másik azt mondta, az igazak keveset beszélnek és sokat tesznek. Az istentelenek sokat mondanak, és semmit sem tesznek. Jézus is nagyon gyakran beszél erről, hogy mennyire fontos Isten akaratát nem csak hallgatni, mondogatni, hogy majd megteszem, hanem valóban a szerint cselekedni, úgy is élni. Azt mondja, nem mindenki, aki mondogatja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki megteszi, mennyei atyám akaratát. Talán fontos lenne protestáns testvéreinknek is újra és újra odafigyelni az evangéliumnak erre az óriási hangsúlyára. Akkor, amikor néha egy kicsit eltúlozva hallunk arról, hogy ingyen, kegyelemből üdvözülünk, csak a hit elég, érdemek nem kellenek, akkor jó meghallani, hogy Jézus számára mennyire fontosak a cselekedetek. Azt mondja, hogy az utolsó ítéleten a végítélet bírája ezt fogja kérdezni, éheztem, adtál-e ennem, adtál-e innom, meglátogattál-e? Nem azt kérdezi, hogy hittél-e, hanem főleg azt, hogy szerettél-e. Vagy egy másik helyen azt halljuk, aki hallja az én szavamat, de nem cselekszi meg, az olyan, mint az ostoba ember, aki homokra építi a házát, amikor jön az áradat, elsodorja, és nagy romhalmaz lesz belőle. Térjünk akkor rá keresztelő Jánosra, ki is volt ő, és hogyan történik ez, hogy a bűnösök hisznek neki, a farizeusok viszont nem. Keresztelő Jánosról azt mondja Szent Lukács evangélista, hogy a pusztában élt, amíg föl nem lépett Izrael előtt. És ezzel utal arra, hogy abban az időben, Jézus korában volt egy nagyon különleges közösség, amely a pusztában élt. A kumráni közösség, amelynek a közvetlen közelében, Betániában, a Jordán partján Keresztelő János el is kezdte később az igehirdető és keresztelő működését. Ennek a közösségnek a létét a holtengeri tekercsek kapcsán ismerte föl a Biblia tudomány a 20. század közepén. Ennek a közösségnek a jelmondata az volt, amit Izaiás próféta könyvében olvasunk. A kiáltó hangja, készítsetek utat az Úrnak a pusztában. Vagyis úgy érezték, hogy ki kell menni a pusztába, a sivatagba, hogy előkészítsék a messiás útját. A közösség eredete Krisztus előtt 152-re megy vissza, amikor a Makabeus családból, a függetlenné váló zsidó uralkodói családból az egyik uralkodó Jonatán nem elégedett meg azzal, hogy király, hanem főpappá akarta magát fölszenteltetni, és ezt meg is tette. Annak ellenére, hogy nem származott a cádoki, a szadduceus családból, vagyis a főpapi családból. Mi történik itt? Ha mai szavakkal mondanánk, a politika teljes mértékben a zsebébe akarja tenni az egyházat is. A kettőt egyesítik. És a politikai uralkodó akar lenni a zsidó vallási közösség feje is, a főpap is. Nagyon sokakat ez fölháborít, különösen is a jeruzsálemi zsidó papságot, akiknek a feladata lett volna a főpapi tisztség ellátása is. És ekkor nagyon sokan elhagyják a jeruzsálemi templomot, főként a papok, és belőlük születik a kumráni közösség. Nagyon sok részletben látjuk, hogy ennek a közösségnek a mentalitása, a szívének a közepe a liturgia volt, a templom, az ottani szertartások. Például úgy gondolták, hogy az a naptár, amit Jeruzsálemben használnak, és a zsidó nép széles köre követ, nem hiteles, nem helyes, éppen ezért máskor kellene az ünnepeket megülni. Kumránban egy másik ünnepi naptár szerint ünnepelték a húsvétot, sátoros ünnepet és a többi zsidó ünnepeket. Látszik a kumráni közösség egy-két megmaradt iratából az is, hogy mennyire a szadduceusok gondolkodás módja szerint ítéltek meg egyes helyzeteket. Például fönnmaradt az a vita, hogyha egy tiszta edényből, tiszta folyadékot egy tisztátalan helyre öntenek, akkor vajon az edényben benne maradó folyadék tisztátalanná vált-e ettől? Vagyis folyásirányjal ellentétesen is terjed-e a tisztátalanság? A farizeusok, a fő áramlat, amely Jeruzsálemben átvette a hatalmat, ők úgy gondolták, hogy nem. A szadduceusok azonban ezt szigorúbban ítélték el, és úgy gondolták, hogy igen, folyásirányjal ellentétesen is tisztátalanná válik a folyadék. Ugyanezt vallották a kumrániak. Innen is látszik az, hogy a gyökere ennek a közösségnek a szadduceusok, vagyis a főpapi családok sarjaiból származik. A kumrániak várták a messiást, föl akartak erre készülni, ezért mentek ki a pusztába. Nagyon sok mosakodás volt ebben a közösségben, amely kicsit elődje Keresztelő János kerességének. Ő is ebben a közösségben élt, valószínűleg éveken át, és nagyon sok mindent eltanul ebből a közösségből. Minden nap a közösség tagjai lementek a mosakodó medencékbe, és imádság közben, ahol bűnbánatot, bűnbocsánatot kértek, kérték, hogy Istennek a szent lelke tisztítsa meg őket. Miközben így mosakodtak, készültek a messiás fogadására. Tiszta szívvel akarták őt fogadni. A közösségnek voltak szent lakomái, ahol kenyeret, mézet és bort fogyasztottak. vagyon közösségben éltek, nőtlenségben éltek. Hirdették a házasság fölbonthatatlanságát. Vagyis nagyon sok részben hasonlítottak a születő későbbi keresztény közösséghez. Volt persze rengeteg óriási különbség is. A kumráni közösség egy elit közösség volt. Egyik helyen azt írják, azt mondják, sánták, vakok, nők, gyermekek, idióták nem léphetnek a szentek közösségébe. Ők csak tökéletes, hibátlan, egészséges férfiakat fogadtak be. Mennyire más az, amit Jézusnál látunk, aki odahívja a gyermekeket, azt mondja, ilyeneké Isten országa. Aki engedi, hogy nők is a tanítványai között legyenek. Aki végtelen irgalommal fordul a betegek, a sánták, a bénák, a vakok felé. A kumrániak azt mondták, hogy szeressétek a világosság fiait, de gyűlöljétek a sötétség gyermekeit örök gyűlölettel. Mennyire más, amit Jézus mond, azt mondja, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üdözőitekért. Vagyis nyilvánvalóan nem levezethető sem Keresztelő János, sem Jézus egyszerűen a kumráni közösségből. Keresztelő János ebben a közösségben él, de utána egy ponton kilép közülük, egy belső hívást hall, hogy ő személyesen legyen a messiás előfutára. És nem messze Kumrántól, egy olyan 10 kilométerre a kolostortól kezdi el a prédikáló, a népet fölkészítő küldetését. Megváltoztatja a kumráni szokást, nem mindennapos mosakodást hirdet, hanem egy egyszeri keresztséget. Nem magát mossa meg az illető, mint a kumráni kolostorban, hanem a proféta, Keresztelő János kereszteli meg a hozzá jövő, a bűnbánatot tartó embertömegeket. És elkezdi hirdetni, hogy hamarosan itt a messiás. Nyomomban van, aki hatalmasabb nálam. A sarusziát sem vagyok méltó megoldani. Én csak vízzel keresztelek, ő majd szent lélekkel, s tűzzel fog keresztelni. Olyan Keresztelő János, mint Illés, akiről azt tartották, hogy a messiás előfutára lesz. Az öltözete olyan, mint Illésé, teveszőrből készült ruhát visel. És a bűnbánat gondolatát, a bűnbánatra való meghívást hirdeti hatalmas erővel. Azt mondja, tartsatok bűnbánatot, elközelgett az Isten országa. Az írástudóknak azt mondja, viperák fajzata, kitanított titeket, hogy meneküljetek a közelgő harag elől. Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét, a fejsze már a fák gyökerén van. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. Keresztelő János hatalmas, hatású, óriási hatású prédikátor, illetőleg proféta volt, aki egy nagyon nagy és jelentős mozgalmat indított el. A kivégzése után is nagyon sokan a követői maradtak. Az apostolok cselekedeteiben például arról hallunk, hogy Pál apostol Efezusban talál olyan tanítványokat, akik csak János kerességével vannak megkeresztelve, és a Szentlélekről még nem is hallottak. Ez is az oka annak, hogy az evangéliumokban nagyon nagy hangsúly kerül arra, hogy Jézus nagyobb, több és más, mint Keresztelő János. Az igazi, közvetítő, üdvözítő, az Isten akaratának a végső megvalósítója nem Keresztelő János, hanem Krisztus. Szent Lukács evangéliumában a gyermekség történetnél egy nagyon hosszú párhuzamot hallunk. Két angyali üdvözlet. Először Zakariásnak, utána a szűzanyának. Aztán a két édesanya találkozik, utána két születés történet, két hálaének, Zakariásé és a szűzanyáé. És újra és újra az evangélium azt hangsúlyozza, hogy Jézus az igazi beteljesedés. Ő az, aki majd uralkodni fog Dávid házában mindörökké, országának soha nem lesz vége. János evangéliumában ugyanúgy nagyon nagy hangsúly kerül erre, hogy Keresztelő János nem a messiás. Így olvassuk, János megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta. Nem én vagyok a messiás. Josephus Flavius zsidó történetíró hosszasan ír több helyen is keresztelő Jánosról. Többek között leírja, hogy Herodes Antipász király, aki Galileának és Perreának volt a negyedes fejedelme abban az időben, attól ijedt meg, hogy talán lázadás robban ki Jánosnak a hatalmas erejű prédikációi nyomán. És éppen ezért elfogadta őt, hogy megelőzze ezt a lázadást. Elvitette a Makhéros nevű erődbe, amelynek a romjai megvannak mind a mai napig, Jordániában. Egy nagyszerű magyar régész egyébként az, aki ezeket föltárta. Herodes Antipász ott végeztette ki keresztelő Jánost. Keresztelő János bizonyos értelemben Jézusnak mestere volt, vagy pontosabban fogalmazva, az a szikra, az elindító lökés, amely kapcsán Jézus nyilvános működése elkezdődik. Jézus Názáretben van, és ácsként dolgozik. Vár az atya jelzésére, nem magától indul el a küldetésére. 30 éven keresztül Jézus csendben van és vár. Nem a saját akaratát keresi. Várja a jelet, az atya jelét, hogy mikor kell indulnia és hogyan. És egyszer csak hallja azt, hogy proféta támadt Izraelben, aki azt hirdeti, hogy itt a messiás az ajtóban. Nyomomba lép, aki hatalmasabb nálam, és hatalmas tömegek tódulnak ki keresztelő Jánoshoz, megkeresztelkednek, bűnbánatot tartanak, megtisztulnak a messiás fogadására. Jézus ekkor érzi azt, hogy itt az idő. Az atya cselekedni kezdett. A Szentlélek újra kiárat, újra van proféta. Ekkor hagyja el Názáretet, és elmegy a Jordán partjára keresztelő Jánoshoz, és hallgatja őt. Ámulattal, örömmel. Látja, hogy a nép megtisztul. És végül ő is beáll a sorba. És keresztelő János fölismeri őt. Megnyílik az ég. Jézus betölti, a Szentlélek fölkiált, hallja a mennyei hangot. Te vagy az én szerelmes fiam, benned gyönyörködöm. És aztán elindul a maga útján, amerre az atya vezeti őt keresztel, a bűnbánat keresztségét hirdeti úgy, mint János, de egy kicsit mégis másképpen. Nem annyira a haraggal érkező büntetést, a fejszét, amely a fák gyökerén van, az isteni bírót, aki majd kitakarítja a szérűjét és a pejvát, elégeti. Sokkal inkább a szeretet országát, az irgalmas Istent hirdeti. Amikor keresztelő Jánost kivégzik, akkor Jézus megdöbben, és egy magányos helyre megy egyedül. Talán emberi értelmével itt válik először teljesen világossá számára, hogy őneki is ugyanez lesz a sorsa. Igen gyakran vall Jézus keresztelő Jánosról. Azt mondja, asszonyok szülöttei között nem született nagyobb keresztelő Jánosnál. Ha tudni akarjátok, ő Illés, akinek el kellett jönnie. Vagy kérdezi a tömeget, mit mentetek ki látni a pusztában, széltől hajladozó nátszálat? Vagy finom ruhába öltözött embert? Akik finom ruhába öltöznek, királyi palotákban laknak. Mondom nektek, prófétát mentetek ki látni, sőt, prófétánál is nagyobbat. Keresztelő János és Jézus ige hirdetésére is a bűnösök, akik tudták azt, hogy az életük sebzett, és akik vágytak valami hitelesebb élet után, a bűnösök igennel válaszoltak. Annak ellenére, hogy az életük látszólag egy dacos nem volt, ahogy a példabeszédben halljuk, végül mégiscsak bűnbánatot tartottak nagyon sokan. A farizeusok és írástudók, akik azt gondolták, hogy ők tiszták, és igen gyakran a vallást csak eszköznek használták arra, hogy másokat megvessenek. Ők nagyon nehezen tudtak bűnbánatot tartani. Egy elbeszélés szerint egy orosz tárechez jött ki egy nagyon előkelő asszony, aki látszólagosan vallásos életet él, de az egész egyénisége rendkívül önző, nagyon nehezen elviselhető volt. És aztán délután kijött hozzá egy másik asszony is, aki egy rendkívül nehéz házasságban élt. A férje ivott, verte őt, megcsalta őt. És az asszony óriási fájdalmában életében egyszer szintén megcsalta a férjét. Azonnal kiderült a faluban a dolog, mindenki megvetette. Az asszony ezt a bűnét sokszorosan megsiratta, és eljött a sztereczhez, hogy feloldozást kérjen a bűne alól. A sztarec ezt a második asszonyt, aki rengeteget szenvedett, csak aki nagyon bánta a bűnét, végtelen szeretettel fogadta. Az első asszonyt, a kicsit nagyképű előkelő asszonyt viszont kicsit hűvösen kezelte. És az előkelő asszony fölháborodott ezen, kérdezte, hogy a sztarec miért tesz ilyen különbséget. Mire az öreg szerzetes azt mondta, adok nektek egy feladatot, mivel neked sok kicsi bűnöd van, csak hozzá sok kicsi követ az erdőből. És a másik asszony, mivel neki egy nagy bűne van, hozzon egy nagy követ. Így is történt, megjöttek a kövekkel, a sztarec azt mondta, most pedig vigyétek vissza az összes követ oda, ahonnan hoztátok. Az előkelő asszony fölháborodott, azt mondta, az lehetetlen, fogalmam sincs, honnan hoztam ezt a sok kicsi követ. Mire a sztarec elmosolyodott, azt mondta, látod, te alig ismered a bűneidet. Alig tudtad őket megbánni. Ez az asszony viszont ezt az egyetlen bűnét egész lényével bánja, siratja, nagy szívvel jött az Úristen elé, végtelen irgalmat fog találni. Valahogyan így történt Krisztus korában, az akkori világ bűnöseivel, akik Keresztelő János és Jézus szavára is az életükkel igen tudtak mondani.
A következőkben Jézus a gyilkos szőlőművesek példabeszédét mondja el, akik uruk szolgái, akiket a termésért küldött, sorra megölik, majd amikor a fiát küldi, vele is pont úgy járnak el. Gyerekkoromban ezt a példabeszéd nagyon megijesztett, mert el sem tudtam képzelni, hogy miért kell valakit ártatlanul megölni. Hiszen a példabeszédben a szolgák és a fiú ártatlan. Csak az Úr küldötte és a szőlőművesek számára a hatalom jelképe, maga a szőlős gazda. Miért ennyire gonoszok, hogy ártatlanokat ölnek?
Jézus korában, Galileában illetőleg az egész Szentföldön igen gyakran a nagy birtokok, a hatalmas nagy szőlős kertek és szántóföldek idegenek kezébe kerültek. Nagyon gyakran rómaiak kezébe. A helyi lakosok számára ez egy gyűlöletes dolog volt. Ők csak bérlők lehettek a saját hazájukban. Valahol távol egy uraság söpörte be a hasznot az ő földjükről, az ő munkájuknak a gyümölcsét. A gyűlöletet, amivel fordulnak a tulajdonos követei felé, egy kicsit ez is magyarázza. Ha világosan látjuk ezt, hogy a helyiek, akiknek a saját hazáját elrabolták, kiárusították, ők azok, akik rátámadnak az idegenből való uraságnak, a szolgáira, akkor egy kicsit értjük ezt a reakciót. Annyira jelenvaló és élő volt ez a probléma Krisztus korában, hogy születik egy római törvény, amelyik azt mondja, hogy ha megölik a tulajdonost, akkor sohasem lehet a tulajdona a bérlőké. Így akarta kivédeni ez a törvény, hogy a bérlők megöljék az urat. A törvény előírta, hogy ők akár vásárlóként, akár bármi más módon soha nem lehetnek annak a földnek a tulajdonosai, amelynek az ura gyilkosság áldozata lett. Jézus ebben a nagyon tragikus példabeszédben tulajdonképpen az üdvtörténetet ábrázolja, az, hogy Isten küld prófétákat, és az emberek vakok és süketek, nem fogadják be őket, sőt, üldözik, bántalmazzák, és halálra adják őket. Már a Szentírásnak a történetei tele vannak ezzel, és még inkább a zsidó hagyomány, amely az évszázadok során sokfajta szóbeli elbeszéléssel egészítette ki a bibliai történeteket. Mennyi üldözés szenved Illés, akinek menekülnie kell Áháb királynak a haragja elől, és a patak mellett van, étlen szomjan, aztán az Úristen segíti ki őt ebben a nehézségben. De éppen így a zsidó hagyomány szerint Ámoszt halálra verik. Amacia főpap és az ő családja öli meg Ámosz prófétát, aki az Úristen tiszta üzenetét közvetíti. Mikeás prófétát egy szakadékba taszítják. Jeremiást először kalodába zárják, aztán ciszternába dobják, végül Egyiptomba hurcolják. Egyes hagyományok szerint ott meg is ölik. Izaiás prófétát ketté fűrészelik. Zakariás prófétát, Barakiásnak a fiát megölik az oltár közelében. És éppen így a vértanúság lesz a sorsa keresztelő Jánosnak. Isten sorba küldi a követeit, és mindegyiket elpusztítják. Hányszor így történik a történelemben? A gonosz gátlástalan, nem válogat az eszközökben. Az igaz igen gyakran olyan a világban, mint bárány a farkasok között. Az igaznak a sorsáról megrendítően ír az Ószövetségben a bölcsesség könyve. Ezt mondják a gonoszok az igazról. Bánjunk el a szegény igazzal. Ne kíméljük az özvegyet, és a koros aggastyán őszhajától ne riadjunk vissza. Számunkra a hatalom legyen az igazságosság mércéje, mert a gyönge nem ér semmit. Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel. Bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hánya, hogy vétünk a tisztesség ellen. Dicsekszik, hogy ismeri az Istent, és az Úr gyermekének mondja magát. Vádol bennünket, amiért így gondolkodunk, még ránézni sem jó, mert az életmódja elüt másokétől, és szokatlanok útjai. Hamis pénznek néz bennünket, s mint a szemetet kerüli útjainkat. Az igazak végső sorsát meg boldognak hirdeti, s pöfeszkedve atyának nevezi az Istent. Lássuk hát, igazak-e beszédei, figyeljük meg, mi végre jut. Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten pártjára kell, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét, és kipróbáljuk türelmét. Ítéljük gyalázatos halálra, mert saját szava szerint Isten oltalmában részesül. Az igazak sorsa a történelemben igen gyakran az üldöztetés, a kegyetlenség, a félretaszítás, a félreállítás és a kivégzés volt. Jézus ezt a történetet írja le tragikus módon, fájdalommal teli módon, és utána azt mondja, a szőlő urának már csak egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Őt küldte el a gyilkosok közé. Jézus itt saját magáról beszél. Ő a mennyei atyának az utolsó küldötte. Nem egyszerűen egy küldött a sok közül, ő a szeretett fiú, az atya egyetlen fia. Jézusnak ez a példabeszéde egy óriási figyelmeztetés is. A főpapoknak és írástudóknak vigyázzanak, hogy mit készülnek tenni, amikor őt el akarják fogni és meg akarják ölni. Nem akárkit ölnek meg, hanem az élő Isten egyetlen fiát. Ahogy majd Jézus az ellene szóló perben is, mintha figyelmeztetné az elítélőit. Azt mondja, amikor kérdezik tőle, te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia? Azt mondja, én vagyok. Látni fogjátok majd az emberfiát, amint eljön az ég felhőin. Utal Dániel próféta jövendőlésére, hogy a mennyből, az ősöreg elé felhőkön érkezik az emberfia, aki megkapja az uralmat az egész földön, aki megalapítja Isten országát, az ő szeretett uralmát itt a világban. Tragikus a vége ennek a példabeszédnek, megölik az egyetlen fiút, és kidobják a szőlőből. A példabeszéd végén két magyarázatot hallunk még, amelyet hozzáfűz az evangélium. Az első a gyilkosok megbüntetése. Isten majd elveszi ezt a szőlőskertet, és másoknak adja, akik idejében beszolgáltatják a termést. Utal ezzel az evangélium arra, hogy sok-sok pogány nép meghívást kap, Isten országába, az egyházba lesznek Istennek az új családja, ennek az új szövetségnek a népei. És aztán ezt is halljuk, a kő, amit elvetettek az építők, szegletkővé lesz. Az Úr tette azzá, csodálatos a mi szemünkben. Utal ezzel Jézus a föltámadásra. A kő a szegletkő, amit félredobtak az építők. A messiás, akit a főpapok nem tudtak elfogadni, félredobták, kidobták a szőlőskertből. Ez a kő szegletkővé lesz, Isten újjáteremti, fölépíti ezt a lerombolt templomot, a messiás családját építi majd köré, a föltámadás győzelme ragyogja be ennek a példabeszédnek a végét. Az evangélium a húsvét fényébe helyezi Jézusnak ezt a tragikus és a főpapokat figyelmeztető elbeszélését. Még egy gondolatot hadd fűzzek hozzá ehhez a példabeszédhez. Milyen döbbenetes az, amit a mennyei atya tesz. Elküldi a követeit, és sorra bántalmazzák őket. És utána Jézus azt mondja, az a gondolata támadt a szőlős gazdának, hogy a fiamat majd csak megbecsülik. És őt küldi el a gyilkosok közé. Őrült gondolat. Soha földi apának hasonló eszébe nem jutna, hogy az egyetlen fiát a gyilkosok közé küldje. Ennyire balga lenne az Isten? Jézus ilyennek ábrázolja őt. Isten örök szeretet, ahogy a tékozó fiú történetében ugyanezt halljuk. Jön a fiú haza, mindent elveszített, az atya vagyonát mind szétpazarolta. És az atya eléje fut, nem kérdezi, hogy hol van a pénz. Nem veti a szemére, hogy ugye én előre megmondhattam volna. Mintha nem is látna egészen jól ez az apa. Ő csak a fiát látja. Azt mondja, a fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Isten mindent lát, végtelenül bölcs, látja az embernek a bűneit, a sebeit is. De az ő bölcsessége, minden tudása nem az elítélés bölcsessége, hanem a szeretet balga bölcsessége. Szépnek tudja látni az embert a gyöngeségében is. Nem elítélni, hanem fölemelni akar. A gyilkos szőlőművesek történetében ugyanezt a mennyei atyát látjuk, aki végtelen irgalom, megmenteni akar. A gyűlöletünk lándzsái elé a saját testét teszi. Az emberiség gyűlöletének a lándzsáit a kereszten a saját testében fékezi le. Isten meghal az emberért. Isten a csöndje által győz a harsány bűnös és az Úristentől elszakadó széteső világgal szemben, a csöndjével, a szelídségével akar évezredek alatt lassanként hatni az emberi szívekre. Isten minden hatósága nem erőszak. Ő kitárja a szívét, sebezhetővé teszi önmagát, mert nem vak engedelmességet követel, hanem a szeretetünk válaszát kéri.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. A következő adásunkban folytatjuk Máté evangéliumának részletes megismerését a 22. fejezettel. Köszönöm Püspök atyának a válaszokat, a kedves hallgatóknak a figyelmet. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A hit kapuja. Székely János püspök atya, és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.